Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, 11. Kelemen pápa számára nem szakadt vége a spanyol örökösödési háború okozta megpróbáltatásoknak, az osztrák Habsburgokkal 1709-ben kötött megalázó békével. Itáliában ugyan elhallgattak a fegyverek, a pápai állam azonban komoly árat fizetett ezért. Területi vesztességeket a Pármáról és Piacenzáról való végleges lemondást szenvedte el, és bele kellett törődnie abba, hogy kiszorult az európai politikát érdemben befolyásolni képes hatalmak sorából. Időközben fordulat állt be a háború menetében is. A harctereken súlyos vereségeket elszenvedő Franciaország kimerült, elszigetelődött, és 14. Lajos 72 éven keresztül tartó uralkodásának utolsó éveire a gazdasági csőd szélére jutott. Közben harmadik Károly, a Habsburgok által támogatott spanyol király első József császár halálával megörökölte az osztrák Habsburg tartományokat és a császári koronát. Így adódott a kompromisszum lehetősége. Harmadik Károly Bécsbe távozásával az 1714-es Rastatti béke értelmében Anjou hercege, a franciák jelöltje 5. Fülöp néven elnyerhette a spanyol trónt. Ugyanakkor Spanyolországnak és Franciaországnak minden korábbi európai hódításáról és itáliai birtokáról le kellett mondania, zömében Ausztria javára. Gibraltár és a tengeri kereskedelem monopóliuma Angliáé lett, Nápoly önállóvá vált, Németalföld megerősítette függetlenségét, és a szerződő felek kikötötték, hogy Francia és Spanyolországnak soha nem lehet közös Bourbon uralkodója. Így az európai francia hegemónia végérvényesen megszűnt. A hatalmi osztozkodásban 11. Kelemennek komoly terület és presztíz veszteségeket kellett elfogadnia, itáliai befolyása csökkent, a békatárgyalásokon azonban követei annyit elértek, hogy a protestáns hatalmak is tudomásul vették a katolikus vallás és egyház jogait, Európa szerte szavatoló korábbi szerződések érvényességét. 11. Kelemennek időközben foglalkoznia kellett a török elleni újabb balkáni hadjáratok ügyével is, amelyekhez jelentős összegekkel és lelki támogatással is hozzájárult. A török időközben kiheverve a korábbi nagy vereségeket, Velence égei birtokai és a Peloponnézosz ellen indított támadást. Erre válaszul a pápa sürgetésére a császár is hadba szállt Magyarország déli végein. A keresztény hadak Savoyai Jenő herceg vezéreltével 1716-ban Péterváradnál, 1717-ben Belgrádnál arattak nagy győzelmet, a Szentatya akarata ellenére 1718-ban megkötött pozsera-váci béke azonban a balkáni területek jelentős részét török uralom alatt hagyta. A gyors békekötést az indokolta, hogy időközben a spanyolok támadást készítettek elő a Habsburgok ellen. 1717-ben lerohanták Szardéniát és Szicíliát, amire válaszul egykor spanyol királyként és a magyar trón birtokosaként harmadik, a császári trónon 6. Károly a törökkel kötött béke mellett európai koalíciót szervezett a spanyolok ellen. A szövetségesek, akikhez a 14. Lajos halála után dédunokája 15. Lajos nevében kormányzó régens tanács döntése értelmében Franciaország is csatlakozott, minden fronton, tengeren és szárazföldön is győzelmet arattak, amelyet az 1720-as a pápa által is helyeselt hágai béke követett. A teológiai viták világában 11. Kelemennek is foglalkoznia kellett a jansenizmus körül kialakult ügyekkel. A Sorbonne teológusai olyan álláspontot tettek közzé, amely elfogadva azt az érvet, hogy a Róma által korábban elítélt tételek eretnekek ugyanám, azokat Jansen és követői nem állítják, hallgatólagosan kedvezett a jansenistáknak, akik magukat igazolva és felmentve látva, nézeteik újbóli terjesztésébe kezdtek. A kialakuló szellemi zűrzavarban a jansenisták ellen politikai okokból következetesen fellépő 14. Lajos Róma segítségét kérte. A pápa ekkor Rhineam Domini bullájában ismételten szigorú ítéletet mondott a mozgalom felett. A francia papi gyűlés elfogadta a pápai döntést, ám egyben azt is deklarálta, hogy az csak a francia püspökök jóváhagyásával emelkedhet törvényerőre, ami a gallikán nézetek melletti kiállással volt egyenértékű. 11. Kelemen ezért külön brévében ítélte el ezt a kitételt, a janzenisták elleni közös fellépésnek azonban így már nem volt több akadálya. A következő években a janzenisták szellemi központjának számító Port Royal kolostorát feloszlatták, épületeit királyi parancsra földig rombolták. Szellemi téren azonban a harc nem csitult. A janzenisták új vezetője, Pasquier Quesnel, 1699-ben közreadott egy olyan művet, amelyben janzenista szellemi magyarázatokat fűzött az új szövetség szövegéhez. A művet Róma 1708-ban elítélte, ám az elítélés tudomásul vételét a gallikán szabadságjogok nevében a francia parlament elutasította, maga Quesnel pedig külön írásban bírálta a pápai döntést. Az ügyben a francia püspökök véleménye is megoszlott, 14. Lajos viszont ismét határozott fellépést követelt a janzenisták ellen. Erre válaszul adta ki 11. Kelemen 1713-ban Unigenitus kezdetű bulláját, amely 101 Quesnel műveiből származó zömében janzenist állítást cenzúrázott. A király és a francia parlament tudomásul vette a döntést, amelynek kihirdetését viszont néhány püspök megtagadta. Erre válaszul a pápa 1718-ban újabb bullát adott ki, amelyben kiközösítést mondott ki mindazokra, akik nem vetik alá magukat az Unigenitus döntéseinek. Erre néhány püspök egyetemes zsinathoz való fellebbezést jelentett be, az udvar viszont minden szembeszegülést államellenes cselekményként megtiltott, a parlamentet pedig kényszerítette, hogy a bullát francia állami törvényként is becikkelyezze, amivel a janzenizmus körüli vita hosszú évtizedek után végleg lezárult, a mozgalom pedig némi szellemi utóvétharcokat követően csendesen elenyészett. 11. Kelemen elődeihez hasonlóan szívügyének tekintette az Európán kívüli missziók támogatását. Úgy intézkedett, hogy a misszióban forgolódó szerzetes rendek lehetőség szerint magukon a missziós területeken hívjanak életre a térítők képzésének szentelt kollégiumokat, szemináriumokat, amelyek felett a propaganda fide feladata az ellenőrzés gyakorlása. Ezekben az években egyébként világszerte lendületesen és eredményesen folyt a térítő munka. Egyedül Japánban alakult kedvezőtlenül a helyzet, ahol a Tokugawa shogunok véres keresztényüldözésbe kezdtek a Nagasaki környéki keresztények ellen, és az ország bezárkózott minden idegen, így a kereskedők, hajósok és misszionáriusok előtt is. Ami viszont a kínai jezsuita missziót illeti, ahol korábban szépen gyarapodott a keresztény közösség, már javában tartott az úgynevezett rítusvita, amelynek az volt a tétje, hogy lehetnek-e kínai nyelvű szertartások közötte olyanok, amelyekben az ősök vagy az ég a hagyományos kínai kultúrából származó tisztelete ötvöződik a keresztény hagyománnyal. A jezsuitákra rokonszemvel tekintő őket udvarába is fogadó kínai császár Huangxi is levélben fordult a pápához védelmébe véve a kínai szokások és hagyományok átvételét, és amellett érvelve, hogy azok nem csorbítják a katolikus hit és liturgia integritását. Ám a rivális szerzetes rendek, püspökök és a kúria konzervatív erői az általuk egyre nagyobb ellenszenvvel szemlélt jezsuiták ellen dolgoztak, és olyan helyzetet teremtettek, amelyben a propaganda fide 1704-ben kategórikusan betiltotta a kínai rítus gyakorlatát. A pápa bár kétségek gyötörték, még ebben az esztendőben megerősítette a tilalmat, amely egyet jelentett a kereszténység terjedésének megtorpanásával Kínában, amelyet rövidesen a sértett császár által elrendelt üldözés is követett. XI. Kelemen egyházkormányzati ténykedései sorában számos püspökség alapítása mellett csaknem 70 bíboros kinevezése, több szerzetesi közösség jóváhagyása vagy megújítása szerepel. Pápaként is ragaszkodott a már bíboros korában is meglévő nepotizmus ellenes meggyőződéséhez. Az ő idejétől a pápák családtagjai már nem élősködhettek többé az egyház vagyonán, nem birtokolhattak számukra mesterségesen kreált jövedelmező állásokat, nem tekinthették a pápa személyét a társadalmi felemelkedés biztosítékának. XI. Kelemen elkötelezett pártolója volt az irodalomnak, a tudománynak és a művészeteknek. Különösen Róma ősi bazilikáinak a rendbetétele, díszítése volt a szívügye, így a Santa Cecilia, a San Clemente, a Santa Maria in Trastevere az ő idejében újult meg, de számos más régi templom is barokk műtárgyakkal gazdagodott. Ami a tudományok pártolását illeti, a pápa különösen a vatikáni könyvtár állományát gyarapította értékes görög és latin kódexek megszerzésével. Érdekelte a régészek munkája is, gyűjtötte az antik szobrokat, érméket, hétköznapi tárgyakat, az értékesebbekről pedig másolatokat készítetett. A műkincs védelem szempontja vezette akkor is, amikor megtiltotta, hogy Rómából elvigyék, eladják az ott meglelt antik emlékeket, tárgyakat. Ő hozta rendbe a Pantheon rossz állapotba került épületét, de gondja volt arra is, hogy az örökvárost obeliszkekkel, kutakkal ékesítse. Hosszú, több mint 2 évtizedes péteri szolgálatát követően az albáni pápa 1721-ben távozott az élők sorából. Egyszerű sírja végrendelkezésének megfelelően a Vatikán kóruskápolnájában van. XI. Kelemen halála után a korban viszonylag rövid, alig 1 hónapig tartó konklávé következett. 6. Károly császár vétója megakadályozta a legesélyesebb jelölt Paolucci bíboros megválasztását. A kardinálisok ezek után jutottak megegyezésre az új pápa személyéről, aki a 13. Ince nevet választotta magának. A Szentatya eredeti neve szerint Michelangelo Conti 1655-ben született a Rómához közeli Póliban, a Póli hercegek családjában. Tanulmányait Ancónában kezdte, ahol nagybátyja volt a püspök, később pedig Rómába került, ahol a jezsuiták által vezetett Collegio Romanót látogatta. Teológiai, bölcseleti és jogi stúdiumai végeztével 12. Ince idejében lépett kúriai szolgálatba. Gyorsan haladt az egyházi ranglétrán, elsőként Assisi kormányzója, majd 1695-ben címzetes tarzosi érsekként svájci nuncius lett. 1698-ban a fontos lisszaboni nunciatúra vezetését vette át, 1760 pedig elnyerte a bíbort, és Osimo, valamint Viterbo püspökévé kapott kinevezést. Ebben az időszakban hatalmas diplomáciai tapasztalatra tett szert, és jó kapcsolatot alakított ki szinte minden európai hatalom vezetőivel, irányító politikusaival. Erkölcsileg is fedhetetlen életet élt, minden munkáját nagy szorgalommal és szakértelemmel végezte, személyes vallásosságát kortársai feljegyzései szerint mély és őszinte jámborság hatotta át. Megválasztása idején egyedül egészségi állapota adott okot az aggodalomra. Gyenge, beteges alkat volt, törékeny fizikum, akit visszatérő bajai bíborosként, majd pápaként is gyakran akadályoztak feladatai ellátásában. Kedves hallgatóim, időnk lejárt. Legközelebb 13. Ince pápai ténykedésével folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.